Szeretettel köszöntelek így együtt is benneteket, és egy olyan kérdésről, mondanám azt gyenge szóval, hogy témáról szeretnék szólni, ami több, mint téma, amiről már egyszer szóltam, de engedjétek meg, hogy most egy ismétlésbe bocsájtkozzak, akiknek esetleg ez most ismerős lesz. De azért érzékeltem késztetést ezen a területen, mert ahogy gondolkozunk egyre inkább a földi eseményekről, ahogy teljesednek a proféciák, és a mennyeiekről, amire készülünk, úgy gondolom, hogy jó, hogyha kiegyensúlyozottan van ez a mi lelkünkbe, és a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 13. versétől egy olyan kérdést, egy olyan gondolatot olvasunk, amiről úgy szól a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol, olyan emberekről beszél, akik az örök életre, mint ígéretre úgy utal rá az ige, csak az ige köztes részébe lépnék bele a 13. versből, hogy hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, tehát voltak emberek, akik ugye már meghaltak, és az örök életet csak távolról látták, még nem volt benne részük, távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok e földön. Hát van, aki erre a földre akar berendezkedni, valaki az örök életre. Ki az, aki itt idegen és vándor, és ki az, aki úgy gondol az örök életre, hogy az lenne az igazi otthonunk. Mert akik így szólnak, már így szólnak, hogy idegenek és vándorok ezen a földön, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek, mert hogy ez nem igazi haza. És hogyha eszükbe jutott volna az, amiből kijöttek, lett volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódnak, tudnélik, mennyei után. Jobb után vágyódnak, mennyei. Figyeljétek meg ezt a kis szót, hogy vágyódnak. Nem vagyunk ott, de ismerjük a lelkünkben azt a vágyódást, ami, ha úgy tetszik, egy érzés. Jobb után vágyódnak, mert ami itt van, az nem jó. Mennyei után, és ezt mondja, hogy így az Isten nem szégyelli őket, hogy Istenüknek neveztessék. Ugye nagyon sok vallásos megnyilatkozást az Isten szégyell, hogy emberek őt a szájukra veszik, mert méltatlanul teszik. De ugye mindannyian elkövetünk olyan dolgokat, amire az Isten valószínűleg szégyennel, meg mi is jó, ha szégyennel gondolunk. De azért hadd olvassam és gondolkodjak erről az igéről úgy tovább most, hogy miért vagyunk mi idegenek és vándorok? Miért keresünk jobb hazát? Miért vágyunk jobb után? És vajon amikor jobb után vágyunk, ismeritek azt, amikor el akar menni valaki nyaralni? És egy másik országba megy? És akkor gondolkodunk, hogy esetleg tudunk-e németül, vagy olaszul, vagy éppen olyan nyelven, ahogy abba az országba megyünk. Vajon mennyei nyelven megtanultunk-e már beszélni? Tudjuk-e, mit jelent a menny nyelve, és ezt nem én találom ki, hanem a Nagy Küzdelem című könyvben Ellen White írja ezt, hogy sokan nem tanulták meg szeretni az igazságot, és nem tanulták meg a menny nyelvét. És ez volt az egyik gondolat, ami késztetett meg egy különös bibliaköri beszélgetés, ami késztetett arra, hogy erről a gondolatról egyáltalán valaha figyelmembe kerüljön, és gondolkodjunk róla, hogy mi az, hogy a menny nyelve? Milyen a menny nyelve? A menny nyelvét majd ott fogjuk megtanulni, vagy a menny nyelvét itt szeretnénk megtanulni. Ott szeretnénk megtanulni a menny nyelvét, ahol már idegeneknek és vándoroknak érezzük magunkat, de szeretnénk olyan nyelven megnyilatkozni, hogy az emberek érzékeljék ezt, hogy te milyen nyelven beszélsz. És nyilván érzékelhető, hogy ez nem a beszédünkön múlik, ez a menny nyelve, hanem mi? Mi múlik? A gondolkodásunkon. Az érzéseinken, a gondolkodásunkon. Mert mi megnyilatkozunk, szavakat mondunk, beszélünk, prédikálunk, emberek között megnyilatkozunk, és a megnyilatkozásaink az nem föltétlenül csak beszéd lehet, rengeteg megnyilatkozása van az embernek, és minden megnyilatkozásunkkal valami légkört, valami üzenetet, valamilyen hatást váltunk ki egymásból. És nagyon sok olyan hatást váltunk ki egymásból, amiért hát van okunk bocsánatot kérni. Nekem is. Én most nem a megoldottság oldaláról fogok megint beszélni, hanem a kereső oldalról. Csak megosztom veletek. Bizonyára mindannyian hallottátok azt a kifejezést már, és egy, nem is akarok ebbe az irányba hosszan elmenni, hogy az alkotmány, hogy a menny alkotmányáról szeretnék újra szólni. És ez azért fontos, mert a mennyei világ az olyan, mint az isteni elleme. Olyan lesz a menny, mint az alkotója. A mennyei világ légköre olyan, mint az alkotójának a jelleme, gondolkodása. Most mi is szeretnénk a mennyei világ gondolkodásával azonosulni, itt, ahol idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön. Ugye most a kinyilatkoztatással és a Szentírás ihletettségével és az egész isteni beszéddel foglalkozunk a negyedében, és a fogalmaink, az emberi beszéd által kimondott szavaink sokszor gyengék. Nem az a tartalma, mint ahogy az Isten gondolkodik. Az Isten gondolatai magasabbak a mieinknél. És ezért, amit az Isten egy szóval ki tudna mondani, mi egyszerűen csak félreértenénk. Más tartalommal töltenénk meg, vitatkoznánk róla, hogy ezt gondolja az Isten, nem azt gondolja az Isten, nem így kell érteni, nem úgy kell érteni. De akkor nem baj az, hogyha viták keletkeznek az emberek között, mert hát tudjuk, hogy elég régi az emberek közötti vita, egész háborúvá tud fajulni. Viszont vajon, és itt van egy történelmi üzenet, még ide hagyd csatlakozzak röviden, az előző negyedéves tanulmányunk viszont a történelmünk záró üzenetéről szólt, ahogy a három angyal üzenetéről, amire elhívottnak érezheti bármelyikünk magát, és képviselője lehet annak a három angyal üzenetének, ami most a történelem mentő üzenete az emberiség számára. És egy nagyon különös gondolatot olvastam itt is, amikor a Nagy Küzdelem című könyvet is lapoztam, azt a gondolatot, hogy csak azok tudják, mindjárt olvasom tovább, csak eszembe jutott, hogy az első angyal üzeneténél mi a szép felszólítás? Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ugye ezt kimondjuk szavakkal, hogy néki adjatok dicsőséget. Ott van például egy vakon született ember. A vakon született embernek mondták a zsidók, hogy adjon dicsőséget az Istennek? Hát dehogy nem. Adj dicsőséget az Istennek. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Mondják Krisztusra. Értitek a visszás gondolatot és a visszás tehát pont azok, akik kivetik a vakon született embert, éppen azt mondja, hogy azok mondják a vakságból meggyógyultnak, hogy adj dicsőséget az Istennek. Mi tudjuk, hogy ez, aki téged meggyógyított, bűnös. Összezavarodik a gondolata, rögtön képzavar keletkezik benne. De elhangzik az, hogy adj dicsőséget az Istennek. És egy hamis helyzettársítás kapcsolódik a jó mondáshoz. Az emberi elme megzavarodik ettől, meg az idegpályák is rosszul állítódnak be. Olvashatnánk, elemezhetnénk ezt a részletet különös módon, és tanúságokat hordozna. És itt ezért olvasok azt itt a Szentírás Védőbástya című fejezet elején találjuk, csak azok tudják megdicsőíteni Istent, hát a mondat elhangzott ott is, hogy adj dicsőséget az Istennek. De csak azok tudják, nem, a szavakat ki tudjuk mondani, de az igazi üzenet tartalom. Csak azok tudják megdicsőíteni az Istent, akiknek helyes fogalmuk van jelleméről, kormányzatáról, szándékairól, és azzal összhangban élnek. Idegenek és vándorok ezen a földön, de már mennyei módon gondolkodnak. A mennyei kormányzat, a mennyei jellem már tiszta kép és fogalom alkotás ő bennük. És ettől érzi idegennek magukat. Nem azért, mert fáj ennek az életnek a visszássága, hanem azért, mert jobb után vágyódok, és ami itt van, az nagyon idegen attól. Na de hát bennem is van még olyan, ami idegen a mennytől. És inkább ideköt. Ugye küzdelem. Most röviden szeretném, ha végig tudnánk gondolni, hogy vajon a menny nyelve mi is? A menny alkotmánya mi? Ugyanaz, mint a nyelve. Ugyanaz, mint az Isten jelleme. Máshonnan közelítek? Ugye megszületnek. Mi is megszülettünk gyermekként, megszületnek gyermekek. Mikor lehet egy teremtmény? Mert ugye azt mondjuk, hogy teremtmények vagyunk. Mikor lehet egy teremtmény boldog? Teremtmény, aki nem önmaga választotta meg azt, hogy hova és mikor születik. Nem igazságtalanság ez? Mondhatná valaki, nem igazság, nem ide akartam születni, meg nem így, meg nem így. Tehát ott van az emberben egy kis elégedetlenség, na de itt vagyunk a földi életben. Elkezdünk gondolkodni, hogy mit kezdjünk itt a 20. 21. században, felnőttünk egy ilyen rendszerben, olyan hatalom alatt, ilyen körülmények között, és nem tetszik. De jobb után vágyunk? Mennyei után? Vagy ezt a mullandó életet akarjuk sajnálgatni? Vagy pedig készülünk egy örökre, és azt mondjuk, hogy ezek az elsők majd elmúlnak. De a lelkünkben, a gondolkodásunkban szeretnénk, hogyha a mennyei világnak az értékei és a menny nyelve formálódna, hogy az Isten ne hagyhasson bennünket, ha úgy tetszik, a halálba, hanem a föld, vagy éppen elváltozzunk az ő dicsőségére a visszajövetelekor. Ki tudja ezt előre megmondani, hogy melyik fog megtörténni? Találkozni szeretnénk vele igazán, de szeretnénk a menny nyelvét megtanulni. Mikor lehet egy teremtmény boldog? Ugye nagyon egyszerű, a Biblia legegyszerűbb gondolata az, hogy az Isten szeretet. Az Isten szeret. A szeretetet nem akarom rosszul képviselni. Tényleg, ahogy a Szentírás megtölti tartalommal, arra gondoljunk, de nincs időm hosszan erről szólni. Az Isten szeretet. Milyen az a szeretet, ami édes, ami kívánatos, ami vonzó? Sőt, a Biblia azt mondja az isteni szeretetről, hogy az isteni szeretetből mi az, ami soha nem hiányzik? Mi az, ami soha nem hiányzik? Soha. Az isteni szeretetből. Az igazság. Az igazság. Tudjátok, a mai világban a sátáni munka ez, nem akarok ezzel én most sokat foglalkozni, sátáni munka ez, hogy amikor szeretetről beszélnek, akkor a szeretet legyen az igazság talanság takarója. Olyan szeretetről beszélnek. Amikor meg igazságról beszélnek, akkor az meg sokszor szeretetlen, és fájó, és nehéz lenyelni, mert az az igazság az úgy lenyelhetetlenül keményen van képviselve, és tolakodó módon. De az Istennél, ugye a szeretet és az igazság, több igét is mondhatnátok, hogyha eszetekbe jut, hogy csókolgatják egymást. Vagy Jézus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát őnála együtt volt a kettő, tehát amikor szeretetet gondolunk, olvasunk, mondunk, az Istennél az mindig igazságos. Az igazság meg soha nem szeretetlen. Most a menny nyelvének ez az egyik alapja, és a menny nyelvét próbáljuk meg, gondolkodjunk, amikor megnyilatkozunk. Teszünk, beszélünk, megnyilatkozunk. Vajon minden megnyilatkozásunk szeretetteljes és igazságos? Ó, dehogy. De erre majd később visszatérünk. És egy teremtmény pedig csak akkor boldog, hogyha szeretve van. Hát boldog lehet-e úgy egy teremtmény, ha nincs szeretve és nincs igazság körülötte? Hát szenved, beteg, tönkre megy, fáj, menekül tőle egy teremtmény. Mi az, ami még nagyon fontos, hogy egy teremtmény boldog legyen a szeretet és az igazság mellett? Ugye itt már szóltam róla, de akik már ismerik, most ne válaszoljanak, egy kicsit hagyjuk azokat gondolkodni, akik esetleg nem gondolkoztak még erről a kérdésről. Mi lehet még, ami szükséges ahhoz, hogy egy teremtmény boldog legyen, de azt tudjuk, hogy akkor lehet boldog, ha szeretve van. Szeretet nélkül nincs boldogság, nem létezik. Nem létezik. És figyeljük meg, hogy az örök élet is, hogyha nem vágyok rá, ha nem boldogságot jelent, akkor minek? Miért lenne érték? Miért vágynánk rá? Azért, mert csak, hogy nem akarunk elveszni? Annál már jobb azért örök élni, még akkor azt sem tudom, hogy milyen lesz, de azért meghalni, végleg elveszni nem akarok. Biztos jobb lesz az örök élet. De nem tudok igazán vágyakozni, nincs vágy benne, mert nincs tiszta fogalmam róla. Akkor csak olyan számító érdek dolgozik bennünk, olyan felemás érzések dolgoznak bennünk, hogy hát jó, hát akkor megtanulom az örök élet útját, hát ha nem veszek el. Tehát nem lehet ilyen bizonytalanul gondolkodni, erről nem is érdemes. Gondolkodjunk úgy róla, ahogy a Biblia ezt tanítja, hogy akkor mi az, ami még egy teremtményhez ha nem veszi körül, teremtményhez hozzá kell tartozzon, hogy boldog legyen, a boldogságához kell tartozzon. Mi az a szeretet mellett? Az benne van. A szeretet, az benne van. A szeretetben benne van. Az is benne van a szeretetben. Az is benne van a szeretetben. Ezt mondtuk, pont eddig erről beszéltünk, hogy a szeretetben benne van az igazság. Tudjátok, mi egy olyan hitvilágban növünk föl, én is, tehát ugye az advent nép, egy olyan hitvilágban növünk föl, ahol 1844-től fölemeltük az Isten parancsolatait. Jól, tisztán, persze. Mind a 10 helyre kell, hogy álljon. Viszont az Isten parancsolatait, hogyha nem jól képviseljük, akkor megbotránkoztatjuk az embereket a törvénnyel. Ismerős ez az ige? Megbotránkoztatták az én népemet a törvénnyel. Tehát a törvényt lehet rosszul képviselni. Pedig a parancsolat szent, igaz és jó. És itt nem arról van szó, hogy a törvény engem halálra ítél, az természetes. Ez a dolga. Nem is baj. Sőt, ha nem ítél halálra, addig az Isten kegyelmét nem tudom, a szeretetét nem tudom értékelni. Ameddig nem érzem magam halálra ítéltnek. De a törvény kényszere alatti vallásosság kinek hozott boldogságot? Pedig azt gondoljuk, hogy tartsd meg a parancsolatokat és élsz. Idézzük a gazdag ifjúval való beszélgetésből. A gazdag ifjú bejelent, hogy megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem, és a végén kiderül, hogy megszomorodva távozik, mert nincs köze igazán a parancsolatokhoz, csak a maga elképzelése szerint. De a Krisztussal való beszélgetés mást hoz felszínre a lelke mélyéből, és megszomorodva távozik. Mi az, amire szüksége van egy teremtménynek, nem az embert mondom csak, minden teremtményt, angyalokat is. Mert teremtmények. Az angyal is azt mondja, hogy szolgatársad vagyok néked, mondja Jánosnak, mint teremtmények. Egyik teremtmény, magasabb rendű teremtmény, mondja egy kicsit alacsonyabb rendű és bűnbe esett teremtmények, hogy én szolgatársad vagyok néked. És azoknak, akiknél van a Jézus bizonyságtétele. Mire van szüksége egy teremtménynek, hogy boldog legyen még? Szabadságra. Szabadságra. És tudjátok, az advent nép gyülekezeteiben, amikor ezt a kérdést megkérdezem, akkor ez a szabadság szó valami miatt nagyon-nagyon nehezen jut eszünkbe. Pedig tudjátok, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ezt nehogy félreértsük, úgyis ott a szabadság, hogy ahol az Isten lelke jelen van, ott a bűn igája aluli szabadságot is munkálni fogja, de ahol az Úrnak lelke, ott nincs kényszer. Így is ott a szabadság. Tehát kényszer nélküli kell, hogy legyen. Hát mit gondoltok, hogy egy olyan élet lehet-e boldog, ahol kényszerek vannak? Én most nézem, hogy fiatalabbak hányan, hogyan vagytok. Amikor az a helyzet áll elő, hogy nem szabad csinálni valamit, valamit most ne, ezt most ne csináld, akkor szabadnak érzitek magatokat? Vagy amikor azt mondja valaki, hogy ezt most meg kell csinálni, szabadnak érzitek magatokat? Hát az élet tele van ilyennel. Tehát tele van az életünk kötelező. Kötelező, úgymond valaki ezt mondta nekem régebben, hogy az a baj nálatok, hogy kötelező a jó. És úgy elkezdtem gondolkodni, hogy kötelező a jó. Kötelező a jó. Nem tudtam erre válaszolni akkor, de elgondolkoztam ezen a mondáson. Ez a baj nálatok, hogy kötelező a jó. Valami. Nem tudtam, hogy kell válaszolni. Ez évekkel később jöttem rá, hogy lehet, hogy van. Tehát tiltakoztam, persze, hogy tiltakoztam, mert hát nálunk nem lehet, hogy kötelező legyen a jó. Nálunk minden jó. Nem kötelező a jó. Tehát ugye a lelkemben úgy berzenkedve fogadtam az ilyet, hogy megvédjem azt, hogy amit én csinálok, ahol vagyok, az jó. Nem kötelező. De azért mégis visszaidézem ezt a mondást, mert Jézusnál látunk mi olyat, amikor itt tanított a Földön, és élt, és megnyilatkozott emberek között, hogy ő kötelezte őket valami jóra. Kötelezte Jézus az embereket bármi jóra? Kötelezte. Olvastok-e például olyat Jézus megnyilatkozásaiban, amikor úgy elmondta, hogy a törvényt hogy kell nekik megtartani, és melyik parancsolattal van probléma, és melyiket hágják át, és hogy... Tehát nem találok ilyet, egyet sem. Egyet sem. Amikor Jézus a gazdag ifjúnak azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat, akkor pont nem az a célja, hogy megtartassa, hanem éppen az a célja, hogy ráismertesse, hogy nem tudom. Csak ennyi. Nem megy. Nem tudom megtartani. Segíts. Ennyi lett volna. Ezt kellett volna kimondja. De nem sikerült. Tehát figyeljük meg a két alkotmányos elvet. Ugye a szeretet, igazsággal és a szabadság. Két alkotmányos elv. Ezt nem felejtjük el, két kezünk van. Jobb esetben még, ha megvan. Szeretet és szabadság. Gondoljátok meg, hogy alapvetően kell-e más egy teremtménynek, hogy boldog legyen? Ha szeretve van, és szabadságot kap. Kérdezek mást, fiatalabbakat kérdezem. A mennyben az angyalok, akik nem estek bűnbe, állandóan azt csinálhatnak, amit akarnak, mert a gyerekeket, ha megkérdezem, hogy mi az igazi szabadság, a gyerekek úgyis ezt fogják egyszer, elég hamar azt mondják erre, hogy amikor azt csinálok, amit akarok, az a szabadság. És valahol igaz. Na de kérdezek valamit, hogy a mennyben az angyalok mindig azt csinálnak, amit akarnak? Mert ha nem, akkor a mennyben nincs szabadság. Na itt a gondunk. Ezen a ponton van a gondunk, itt nincs helyes fogalmunk a mennyei életről. Mert ha azt gondoljátok, hogy a mennyben az angyalok nem csinálnak azt, amit akarnak, akkor az Isten képet még tisztítani kell. Akkor az Isten világáról még nincsenek helyes fogalmaink. Nincsenek. Amit az alapvetően olvastam, hogy ha csak akkor tudjuk megdicsőíteni az Istent, hogyha helyes fogalmaink vannak. De én fölteszem ezt a kérdést, hogy a mennyben az angyalok mindig azt csinálnak, amit akarnak, és ha azt mondjátok, hogy nem, akkor nincsenek helyes fogalmaink. Akkor hol a szabadság? Azt olvastuk, hogy ahol az Úrnak lelke, és a mennyben nyilván ott van, sőt a Földön is az Isten lelke lebegett a vizek felett, tehát úgy indult a teremtés, de ahol az Úrnak lelke, ha ott a szabadság. De ha azt mondjuk, hogy a mennyben az angyalok nem csinálnak mindig azt, amit akarnak, akkor meg nincs szabadság. Mert a szabadság az, amikor mindig azt csinálok, amit akarok. Tudjátok, hogy ez most miért probléma? Olyan érdekesnek hat, de miért gondoljátok azt, hogy a mennyben az angyalok nem csinálnak mindig azt, amit akarnak? Hát ezt miért gondolja bárki?
De miért zárja ki azt, hogy nem a saját akaratát cselekszi, azzal miért nem dönthet úgy, hogy az cselekszi?
Hát persze. Hát erről van szó. Ha értitek, amit István mondott. Milyen az, amikor a két alkotmányos elv, ez a gond Sátánnak itt, ezen a ponton, ezt a pontot célozta meg Sátán, és ezen a ponton bontotta meg a gondolkodását minden lénynek. Pontosan ez a, miért mondom ezt? Talán értitek. Sátán finoman, ravasz módon, nem így szó szerint, ahogy most én mondom, de ravasz módon azt fejezte ki, hogy a szabadság kell. De amit az Isten mond szeretetnek, az nem kell. Ezt így szó szerint nem mondtak ide, az értelme ez. Kell a szabadság, és az Isten azt mondja az özönvízig, teremtéstől, bűneseten át az özönvízig, hogy jó, legyen szabadság. Nincs írásbeni kinyilatkoztatás, nincs polgári törvény, erkölcsileg nem írunk le semmit szabályrendszerbe, hanem megkapod ember a szabadságot, kapsz, ugye a bűnesetnél azt mondja, hogy meghirdeti a lelkiismeret szava általi belső isteni hangot, hogy ellenkezés legyen bennem a rosszal szemben, és erre a belső hangra, ha az ember hallgat, akkor az Isten útján jár, ha nem, nincs külső korlátozás, kényszer és szabály. Semmi. Az özönvízig ezt mutatta be az Isten, hogy nézd, világegyetem, színpada lettünk a világegyetemnek. Ha én meghagyom az embernek az eredeti szabadságát, amire való, és az, a teremtménynek a szabadságát megadom, ami a boldogságát munkája, mert csak ekkor boldog, ha szabad lehet, de a bűn gondolkodás módja, ha szabad utat kap, hova jut? Oda, hogy minden test megrontja az ő útját, és szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Mert a másik alkotmányos elvet, a szeretetet és az igazságot megtagadja. Csak a szabadság kell neki. Viszont, ha kötelező a szeretet és az igazság, ha kötelező, a kényszer az meg nem hoz boldogságot. Mi a helyzet az angyalokkal? István elmondta. Az a helyzet az angyalokkal, hogy az angyaloknak minden isteni tanács, minden isteni kérés, minden isteni út, szolgálat, ha úgy tetszik, az, hogy szolgáló lelkek, hát a szolgálatban nincs szabadság. Dehogy nem. Hát a szeretet szolgálatban hogy ne lenne szabadság? Hát ha valaki valamit szeret, ismeritek azt, amikor a kisgyermek oda megy az apukához, anyukához, és hogy hadd csináljam, hadd segítsek, ismeritek ezt az egyszerű hétköznapi helyzetet? Ugye mindenki ismeri. És akkor, amikor segít, akkor szabadságot érez. Legyen az mosogatás, vagy éppen egy kis fangunka, vagy valami kertben dolgozás. Ha segíthető szándéka támad, és szabad utat engedek neki, és ő éppen tevékeny, akkor ő valami kényszert érez? Hát dehogy érez. Na az angyalok ezért nem. Ezért csinálnak mindig azt, amit akarnak. Az angyaloknak öröm az, amit tesznek. Semmiféle kényszer nincs az angyalok lelkében. Semmi kényszerérzés nincs. Alig várják. Sőt, amikor Krisztus szenvedett, szolgáló lelkek akartak tenni, segíteni, de az erkölcsi, az igazság nagy kérdése, a minket menteni akaró helyzetből egy darabig az Isten vissza kellett tartsa, hogy még ne, majd eljön az ideje. De ők szabadon akartak szolgálni. Most a bűn rontja meg csak ezt a mennyei összhangot. Arra vigyázzunk, és ezen gondolkodjunk el, hogy vajon mi, mert ez a mennyelv, amiről beszélünk, hogy amikor minden megnyilatkozásunkat, akár hétköznap, ugye itt egy ilyen liturgikus kereten belül vagyunk, hogy énekkel, imával megkezdjük, tartunk egy órát, lezárjuk, tehát van egy vallási rendszer keret, és azon belül most gondolkodjunk, de innen elmegyünk, élünk az emberek között. Vajon a lelkünkben érzékenyek vagyunk arra, hogy minden megnyilatkozásunk szeretetteljes legyen, igaz és igazságos legyen, és a másik szabadságát ne korlátozza. Ha ezt a két dolgot, vagy a háromra bontottam, hogy a szeretetet, igazságot azért mondom, mert néha mi bennünk is bontódik, tehát, de ez egy lenne, szeretetet igazsággal és a szabadságot. Ha ezen gondolkodunk sokat, hogy vajon én amit mondok, kérdezek, teszek, kérek, vagy parancsolok, vagy különböző helyzet, tudom én ezt úgy megfogalmazni, szavakba önteni, tudok én úgy viselkedni, hogy ez szeretetteljes legyen, igazságos legyen, és a másik szabadságát tiszteletben tartó. Na ezen gondolkodjunk. Mindjárt visszatérek erre röviden, de ezen gondolkodjunk, mert ez a mennyelve. Ugye mondja a Biblia is, csak nincs idő minden igét ide rakni, hogy minden dolgotok szeretetbe menjen végbe. Igazságról is, szabadságról. Hirdessetek szabadságot e földön. Ezt már a Mózesnél is ezt olvassuk. No de az a különös ebben, hogy amikor lejön Krisztus erre a földre, a világegyetem ugye óriási. Ugye éppen arról beszélgettünk legalábbis a mi csoportunkban, hogy milyen éjszaka úgy elaludni, hogy a csillagos eget nézzük, mennyire tág a világegyetem, és mennyire picik vagyunk mi. Mi egy olyan földön élünk, amiről a Biblia azt mondja, hogy a mi földünket fertőzte meg a bűn. Nagyon picik vagyunk. Olyan picik vagyunk, mintha elmennénk egy homokos tengerpartra, és azt mondanánk, hogy van ott egy szem homok, azt az egy szem homokot vedd föl, és dob ki. Hiányozni fog? Nem. Senki nem fogja észrevenni. Na, ekkorák vagyunk mi. Ekkora picik vagyunk. Senki nem venné észre mértanilag, hogy hiányzunk. Senki. De az Isten nem mértanilag foglalkozik velünk, hanem erkölcsileg. Szeretet szerint. A szeretet pedig önmagát meg nem tagadja. Tehát a legparányibb ember iránt is az Isten elkötelezett, hogy menteni akarja. De hogy lehet? Csak akkor tudja menteni, ami belső gondolkodásunkkal kell kezdje, hogyha mennyel, a mennyei gondolkodással összhangba hoz minket. és érzékeljük, hogy a vallásos világ és a vallásos történelem mennyi háborúval, mennyi vallásos háborúval van tarkítva, és a vallások egymásnak esnek az Isten nevében. Hol az isteni gondolkodásmód? Hol? Mert nem tanulták meg a menny nyelvét. Nem értették, hogy a szeretet csak akkor szeretet, ha igazságos, és csak akkor működik a menny nyelve, hogyha szabadságot adok. Mindjárt röviden szeretném, nem zavarja benneteket, hogyha egy pár perccel most ezt meghosszabbítom, majd talán figyelem a tekinteteteket. Lejön Krisztus a földre, él emberfiaként egy olyan életet, ami talán kérdezem is, ami összhangban van a mennyi nyelvével, azt hozza ide természetesen. Hát azért lesz emberré Krisztus, hogy bemutassa, hogy emberként, emberfiaként milyen úgy élni, hogy az teljes szeretettel, igazsággal és szabadsággal. Ő ezt az életet hozza. Minden tanítása, minden megnyilatkozása, minden emberi kapcsolata, minden erről szól. Ha ezzel a szemmel, szemüveggel, ezzel a szempont szerint nézzük végig az evangéliumi történeteket, hogy Jézust keresem Jézus jellemének a megnyilatkozásaiban, hogy tényleg szeretet, igazság és szabadság jellemezte, biztos vagyok benne, hogy igen, különben nincs értelme a négy evangéliumnak. Ez alap. Nincs értelme. Hogyha bármelyik felborul, hogy igen, most a szeretetlenség jött elő belőle, ott meg igazságtalan volt, amott meg a szabadságot nem tisztelte, akkor csukjuk be a Bibliát és menjünk haza. Mert akkor megtagadta Krisztus önmagát. Na de ő pont úgy jött le a mennyből, hogy ő emberfiaként olyan életet élt, hogy a szeretet, igazság és szabadság minden tanításában, minden megnyilatkozásában ott volt, és hogyha így olvassátok el a négy evangéliumot, akkor azt fogjátok érezni, mintha a fekete-fehér képből színes lenne. Egyszer csak színes, így meglátjátok, hogy hú, most már értem, jaj, most jövök rá, ó, most látom, hogy miért, ó, tehát a felfedezések tömege jön elő, hogyha ezt a mennyei alapelvet megérti valaki. Hogy miért úgy, és miért így, és miért kérdezte, és miért azt mondta, és miért nem így, miért nem másképp. Tehát ha mi értekre, pont ez a válasz. Olvassátok így a négy evangéliumot. Lejön Krisztus ide a földre, és mit csinál vele az emberiség? Azt olvastuk Dániel könyvében, hogy kiirtatik a messiás. Most nem arról akarok gondolkodni, hogy a messiást kiirtottuk, hanem azt, amit hozott. Ha ő a szeretetet és az igazságot és a szabadságot hozta közénk, akkor elmondható az, hogy én, mint ember, olyan gondolkodású vagyok, aki neki megyek a szabadságnak, a szeretetnek és az igazságnak, és kiírtom a különböző megnyilatkozásaimmal. Minek a hatására váltam én ilyenné? Nézzük meg, hogy az emberi kapcsolatainkat csak és semmi más nem rontja meg. Vagy szeretetlenek vagyunk, vagy igazságtalanok vagyunk, vagy erőszakosak és kényszeresek vagyunk. Semmi más. Csak ez hiányzik, semmi más. És mikor lejön Krisztus ide a földre, akkor most nem mondom, nem Krisztus személyét, mint valami ilyen képet, hogy most akkor Krisztust megölte. Tehát nem egy szólamot akarok mondani, hogy megölte Krisztust az emberiség meg a bűnöm, hanem mi olyan gondolkodású teremtmények lettünk, hogyha valaki idehozza közénk a menny alapelvét, az alkotmányát, amire épülnek aztán, ugye, mint a tíz parancsolat is épül, mi kiírtjuk a menny alkotmányát. Mert Krisztus keresztáldozata gyakorlatilag a menny alkotmányával való szembekerült ember magatartása. Krisztus kiírtása. Az, hogy ott Krisztus volt az, igen, mást is megölt volna az emberiség, vagy meg is, mi is pusztítjuk. Olyan életet él Krisztus, tehát amit a mennyben lehetett, amit a mennyből hozott. És mit vett, figyeljük meg, hogy az emberiség mit vett igénybe ahhoz, hogy kiírtsa a mennyei alkotmány szerint élő és gondolkodó, megnyilatkozó Krisztust. Igénybe vették a vallásos mázat, a vallásos körítést. Vallás nevében írtották ki a természetesen. Tehát akkor a vallásokba lehet bízni? Hát ez alapján ugye azt mondjuk, hogy a vallásosság önmagában semmire nem garancia, mert a vallásos külsőségek és a vallásos keretek tökéletesen alkalmasak arra, hogyha az ember rosszul használja, hogy a mennyei világ ellen menjen. Hát ez hozza létre az újkori Babilon, éppen ezt fogja második, harmadik angyal üzenete leleplezni, hogy Sátán hoz létre egy olyan világméretű egységes vallásosságot, amiből csak három dolog fog hiányozni. Az igazi mennyei szeretet, a valódi igazság és a szabadság. Csak ezek fognak hiányozni. De Krisztus nevében egy világméretű vallásosság lesz. És az emberek megoldást látnak benne, mert külső megoldást kínál a föld bajaira, és az emberek nyúlnak utána, csak senki ne szóljon bele a szívük dolgaiba. És ezért elfogadják az emberek. Ennyi, Babilon problémájának ennyi a lényege meglátásom szerint. Nem érinti a szívet, hanem csak a külső körülményeket. És igénybe vették az emberek mondjuk a hatalmat. Hát hogyne? Vitték Pilátushoz, mert neki volt hatalma a halálos ítélet aláírásához. Kellett a hatalom, a földi hatalom. Csak a földi hatalom hamarabb rájött a vallásos visszásságra, és a földi hatalom menteni akarta a vallásos emberektől a megváltót. Hát megdöbbentő. Csak nem sikerült neki, mert a vallás megzsarolta a politikát ott is, és így együttes erővel kiirtották a szeretet, szabadság és igazság Krisztusát. Vagy igénybe vettek-e mondjuk törvényt? A törvényt. Direkt akarom egy kicsit érzékeltetni, hogy a mi törvényünk. De ezt Nikodémus szépen mondta, mi törvényünk kárhoztathat-e egy embert, amíg nem tudja, mit cselekszik, és nem hallgatta meg? Ó, lásd meg, hogy tehát megszólják rögtön, hogy Názáretből nem támad proféta. Tehát rögtön megkapja Nikodémus, érzik egy kicsit, és hogy védelmébe veszi a jog szerű gondolkodásával, a zsidók törvény szerinti igaz gondolkodásával védelmébe veszi azt, akik őt gyűlölnek, akkor rögtön ő is odasoroltatik, hogy utána te is Galileus vagy én. Rögtön kihallják, és rögtön ellene mennek. Nem könnyű védeni a szeretetet, az igazságot és a szabadságot. Nem könnyű ma védeni. Harcol nem lehet. Ugye azt mondják, a szabadságharc. Hát ez önmagában a Biblia értelemben ez egy értelmetlen dolog. Igazi szabadságot nem lehet harccal vívni. A harc már kényszer. Ha lehetne szabadság harcot igazán vívni, akkor Krisztus mellett jöttek volna az angyalok, amit Nikodém Pilátusnak mondott, hogy az én katonáim vitézkednének értem. De nem ez a módszer. Ez nem mennyei módszer. Az csak egy rövid ideig fog tartani, és az is nagyon veszélyes és törékeny. Jobb után vágyódunk, ugye mennyeiek után. Akkor gondolkodjunk, hogy mennyire hatja át a földi világ gondolkodása az idegpályáinkat, a megoldás képleteinket, hogy mire milyen megoldást kínálunk. Mert Krisztus idejön a földre, és hozza a legtökéletesebb gondolkodást. És mondom, neki megy a világ, és azt mondja, hogy kiírtjuk. Nekünk az nem kell. De akarnak az emberek istenfélők lenni? Isten hívők? Persze. Hát ők félik az Istent. Adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Hát olvassuk el azt a történetet, és szinte mosolygásra fakasztó fájdalom van ebben a történetben. Mert egyrészt nevetséges a visszásága, másrészt fájdalmas, hogy annak a vakembernek a vallásos világ nem tud nyugalmat biztosítani, Krisztusnak előtt megkerülni a zsidókat, megkerülve megerősíteni ezt az embert. Hogy a lelkét nehogy meggyötörjék, de hagyta, jól állta a próbát ez a vakon született ember. Vagy igénybe vették az emberek mondjuk az Isten nevét Krisztus kiírtásához? Hogyne? Tehát az Isten neve nem fog hiányozni az igazi gyilkos szándékokhoz. Nem fog hiányozni az Isten neve. Nehogy valaki az Isten neve hallatára már is meghajoljon. Az Isten nevével bőven lehet visszaélni. Nagyon okosan. Nem veszik észre az emberek. És tudjátok, hogy, és ezt maga a Biblia mondja, hogy mi elég ahhoz, hogy kiírtható legyen a szabadság, szeretet és igazság Krisztusa? Mi elég ahhoz? Jézus imájából, a kereszten mondott imájából derül ez ki. Bocsáss meg nékik, nem tudják. Mi elég hozzá, hogy kiírtható legyen a messiás? a nem tudás. A tudatlanság. A tudatlanság. A tudatlan embereket vallással, hatalommal, törvénnyel, Isten nevével úgy lehet irányítani, hogy a végén kiírtják a két mennyei alkotmányt és vele együtt Krisztust. Nem tudom, van képünk erről, hogy működik a világunk, meg hogy nem? Jó. Nagyon picit még pillancsunk bele a földi eseményekbe, olyan szempontból, hogy milyen volt a zsidók vallási légköre, akik egyébként a 10 parancsolatot képviselték. Szoktam mondani, lehet, hogy ti is hallottátok már, hogy ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztust a szombat ünneplők ölték meg. Tehát maga a szombat ünneplése nem garancia arra, hogy biztos, hogy Krisztus követők legyünk. Önmagában azért, mert a negyedik parancsolat szombatját komolyan vesszük, ez nem egyenlő a mennyel való összhangot. Noha sokunk lelkében ez egy kicsit kellemetlen érzés, mert azt érezzük, hogy de hát szombat nélkül. Krisztus és a szombat teljesen egy volt. Ő egy a saját negyedik parancsolatával. A zsidók szemében Krisztus szombat ünneplése olyan volt, mintha áthágója lett volna a szombatnap. Szombatnap. Ugye ismeritek ezeket a történeteket. És nézzétek meg, hogy amikor a 10 parancsolatra nézve gondolkoztak a zsidók, egy kicsit érdekeset mondok, talán sikerül érdekesnek neveznem ezt, a zsidók a 10 parancsolat által látták és nézték az eseményeket, az emberek cselekedeteit. János Evangélium a 5. fejezet 10. versében is azt olvassuk, János 5:10, amikor ugye a 38 esztendős beteg, ugye ott a tó partján meggyógyul, és ugye a kis nyoszoljáját viszi haza. Mit mondanak neki a zsidók? Szombat van, nem szabad hordanod a te ágyadat. Vagy amikor a kalásztépés, Márk Evangélium 2. fejezet 24. fejezetében olvassuk, hogy a tanítványok tépik a kalászokat, mit mondanak a zsidók? Miért mívelik azt szombaton, amit nem szabad. Figyeljétek meg, hogy melyik az a kifejezés, amit a Biblia itt már két helyen, tehát több helyen is akár használ. Nem szabad. Azt mondtuk, hogy ahol az Úrnak lelke, de a szombat az egy olyan parancsolat, ami nem szabadról szól. Hogy van ez? Akkor keressetek nekem olyan igét, ami arról szól, hogy Jézus azt mondja a szombattal kapcsolatban szintén, hogy nem szabad. Keressetek az evangéliumból olyan igét, hogy Jézus azt mondja az embereknek, hogy azért szombaton ezt ne. Egy igét kérlek mondjatok. Egyet mondjatok.
Szombaton szabad,
jó csak. Ez. Ugye? Figyeljétek meg a szóhasználatot. A zsidóknál az a gondolat volt, hogy nem szabad szombaton. Jézus meg azt mondja, hogy szabad szombaton jót cselekedni. Lelket menteni és felszabadítani. Tehát a kétféle gondolkodás szombattal kapcsolatban itt már találkozik. Ne gondoljátok, hogy az adventistákat elkerüli ez a küzdelem. Biztos, hogy nem. Bennünket nem fog elkerülni. A mi gondolkodásunkba is ugyanígy befészkeli magát a szombat van, nem szabad, vagy az, hogy szabad szombaton, de semmiféle törvény áthágása, nem akarok senkit buzdítani, ahogy félreértsen valaki. Na de a kényszer szombat, vagy pedig az ünneplése a Krisztussal való találkozásnak és a teremtettségünknek, hát azért van különbség. Jézus világossá tette a zsidókra nézve is, hogy ti olyan terhet helyeztek az emberek vállaira, amiket ti magatok nem érintitek. Majd olvasok egy záró idézetet nem sokára, amelyik pont erről szól, hogy egy olyan gondolkodási mód születik meg az Isten parancsolataival kapcsolatban, amiből szintén csak ezek hiányoznak a két alkotmányos el. Figyeljétek a kezem, van 10 parancsolat, és van két alkotmányos elv. Nagyon tényleg kész közeli. Ha leveszem a 10 parancsolatot a két mennyei alkotmányról, akkor olyan ne válok, mint a zsidók. Komolyan Mózes adta nekünk a törvényt. Tehát a hivatkozási alap az úgy tűnik, hogy jó, mert tényleg Mózesen keresztül kapták az Isten törvényét. És különböző módon a parancsolatokra nézve két dolgot hiányolok az ő gondolkodásukból. A szabadságot meg a szeretetet. Csak ez hiányzott a 10 parancsolatok mögül. És ha az advent nép a 10 parancsolatot úgy képviseli a világon, hogy a szabadság és a szeretet hiányzik, és az igazság, akkor ugyanazt a hibát könnyen elkövetjük, mint a zsidók. Pedig azt mondjuk, hogy szombat. És igaz, hogy próba lesz. De nem mindegy, hogy a szombatot kényszerrel, vagy pedig azzal a vonzalommal, amit Jeremiás 17-18. Fejezetében olvasunk, hogy ha szívesen hallgattok szavamra. Ott ezt olvassuk. Ha szívesen hallgattok szavamra. Milyen az, amikor valaki valamit kényszerből hajt végre, mert meg van parancsolva, csak nehezen bírjuk ki, és csak rövid időre azt is? Vagy milyen az, amikor szívesen, valamit szívesen, önként belátás, szabadon, szívesen ott van. Tehát maga az Isten, amikor a szombatról szólott Jeremiás könyve, most a fejből nem tudom, 17. fejezetnél van, vagy 18-nál, ott a szombatra nézve mondja azt, hogy ne hordjatok terhet szombaton, Jeruzsálem kapuin be ne vigyetek, tehát ne legyenek terheitek, tegyétek le otthon. Az Úrra vesd a te terhedet, ő gondot visel róla, legyél szabad, amikor mások terhét akarod egy kicsit hordozni, a sajátodat tedd le. És aztán szívesen hallgattok szavamra, és ott nagyon szép ígérettel folytatja. Aztán Jézus korában, ugye a farizeusokról szóltunk még nagyon röviden, lesték például Krisztust, miért lesték a zsidók? Hogy vádolhassák. Tehát nézték, hogy a törvénynek melyik területén lesz az áthágója, hogy legyen okuk vádolni őt, mert féltékenyek voltak Jézus tanítására és befolyására. És találtak vádat Jézusra? Hát, találtak. Az, hogy igaz volt-e vagy nem, az egy másik kérdés. Tehát az igazság már is a menny alapelve, az igazság már is nagyon sérül, meg a szeretet is, mert szeretetlenül voltak igazságtalanok, de a törvény kényszerében élve. És az emberek nem tudták eldönteni. Jézus ezt világosan tudta, hogy amit ők mondanak, azt tegyétek. De hogy ők cselekszenek, azt ne kövessétek. Akkor értjük meg ennek az igazi értelmét, ennek a jézusi mondásnak, hogy ezt a mennyi alapelvet megértjük. Addig ez a mondás úgy nincs kellően a helyén. Aztán még röviden itt, hogy János 7. fejezetében is, amikor egy vita keletkezett Jézus körül, azt olvassuk ott a 13. versben, hogy nem beszéltek nyíltan Jézusról a zsidóktól való félelem miatt. Na milyen az, amikor egy vallásos, egy hitbeni dolgot valaki azért tesz, vagy azért nem tesz, mert számításból vagy félelemből. Nem szabadon. Mindenki a saját lelkében ezt tudja, hogy érzékeli. Hogy amikor a vakon született emberről már szóltunk, és ott a szülőkről azt mondja a Szentírás, hogy ezeket mondták annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól. Hát vallásos emberektől, vallásos vezetőktől félni kell. Miért? Azért, mert nincs közük a menny alapjához, az alkotmányához. Azért. Pontosan azért. Ma is van olyan vallásos réteg a világunkban esetleg, ami félelmet vagy olyan kényszert fog létrehozni? Persze. Tehát innen indul. A zsidók meg akarták tartani a törvényt, de nem voltak összhangban a mennyei alkotmánnyal. És itt a törvény körüli probléma. Nem a törvénnyel van a baj, hanem hogyha a 10 parancsolatot leveszem a menny alkotmányáról. Tudunk erről gondolkodni? Ugye van valami fogalmunk. Csak hétköznap visszazökkenünk a régi gondolati kerékvágásunkba, és a régi beidegződések dolgoznak. Ezért fontos, hogy mi megtanuljuk a mennyi nyelvét, mert nem biztos, hogy tudunk a mennyei nyelven. Milyen volt Jézusnak a vallási légköre és befolyása? Még ez pozitív, ezt nézzük meg szintén így röviden, csak néhány kis példával. Amikor Jézus bemegy először Názáretbe, ezt a történetet úgy nagyon szeretem több szempontból is, és kezébe adják Ézsaiás tekercsét, Lukács evangéliuma 4. fejezet 18. versénél olvassuk, hogy csak nagyon röviden említem ezt, hogy amikor Lukács 4. fejezetében elolvassuk, hogy itt az Ézsaiás tekercset Jézus megkapja, akkor kinyitva kapja meg, tehát azt mondják neki, hogy itt olvasd, vagy pedig odaadják neki becsukva, és ő oda nyithat, ahova akar. Ott oda nyithat, ahova akar. Ott, ha megfigyelitek, a Szentírás pontos szó szerint azt mondja, hogy Jézus pedig oda nyitott, ahol ez volt írva. Nagyon fontos ez, mert Jézus maga választotta ki ott a szöveget, ami jó. Nem volt kötelező, ez még jó, hanem kiválasztott magáról pont egy olyan igét, egy messiási proféciát, amiről elolvasta, és azt mondja, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti hallásatokra. Tehát ez egy olyan üdítő, illatú, jó üzenet volt, de mit olvasott? És nézzük meg, hogy mit olvasott. Azt olvassuk Lukás 4. fejezetében, az Úrnak lelke van én rajtam, idézi Jézsaiást, mivel hogy felkent engem, hogy az Úrnak lelke, ott mi van?
Szabadság.
Felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást, itt van a szó, szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendeit. A szabadság szó többszörösen megjelenik benne. Tehát pont a szabad Jézus legelső názereti prédikációjának az első legnagyobb üzenete a szabadságról szólt. Éppen a szabadság. Miért? Mert a zsidók vallási légköréből ez nagyon hiányzott. Vagy ott van egy másik, amikor Jézus kemény beszéd, tartalmilag kemény, igazságos beszédet mond. Ugye a vallásos világnak van olyan terület, amit ha igaz beszédet hall, akkor azt mondjuk, hogy kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja őt. Jézus itt szeretetlen volt? Nem. Szabadságot tiszteletben tartott? Igen. Ő csak elmondta tartalmilag azt, amit nehezen vettek be. És sokan elhagyták őt. Jézus mit mondott a tanítványainak, a szűk 12-nek? Nem kényszer, hanem kérdés. Ti is el akartok menni. Itt a szabadság lehetősége, választhattok. Nem kötelező maradni. Akkor maradjatok, Péter, ahogy mondja is, hogy kihez mehetnénk? Az örök élet beszéde van te nálad. Önként maradunk, mert erre van szükségünk. Nincs kényszer, nincs kötelező jó. Vagy akkor azt olvassuk, hogy Jézus betegekkel találkozva többször úgy olvassuk azt a kérdését, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen vele. Ugye ezt mindig föl szoktam tenni, ezt a kérdést, hogy Jézus nem tudta, hogy egy betegnek mi a szükséglete? Hát dehogy nem. Miért kérdez akkor? Miért kérdez? Egy beteget miért kell megkérdezni, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Azért, mert a szabadság az úgy működik, hogy ha nem kap felhatalmazást, akkor tehetetlen. Tehetetlen. Uram, ha tehetsz valamit, légy segítségül nékünk. Ugye mondja annak a beteg fiúnak az apja. Jézus mit mond? Ha hiheted azt, akkor meg azt mondja, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mert látom, hogy a hitetlenségemmel van a baj, nem a te tehetetlenséged a probléma, hanem az én hitetlenségem a probléma. Te tehetsz, csak azt se tudom, hogy hihetem-e. Tehát ha nem kap meghatalmazást, fölhatalmazást az Isten, akkor ő a teremtményeinek a szabadságát maximálisan tiszteletben tartja. Ő nem automata. Kérjük meg. Itt innentől jelentkezik az imádság, mint érték. Innen lesz, így lesz kiváltság. Kérhetem az Istent? És az én kérésemre őt fölhatalmazom cselekvésre? Ha nem teszem meg, akkor meg tehetetlenségre ítélem ezzel? Igen. Hányszor akartam, mondja Krisztus, ugye Jeruzsálem. Én akartam, és te nem akartad. Pusztán hagyatik a házatok. Nem erőltetem magam. Tehát nagyon finomak ezek a szabadság körül forgó igei gondolatok. Ha ebből a szempontból olvasom, ha nem csak a szöveget tanulom meg, hanem értem, hogy milyen mennyei elv van a szöveg mögött. Akinek van füle a hallásra, ugye az hallja. És záráshoz közel tényleg. Gazdag ifjú példáz, bocsánat, a gazdag ifjúnak a története. Hogy ott is Jézus nem erőltet. Nem mondja, hogy de maradj, de tényleg, de rá. Tehát nem veszi rá őt semmire, nem kezd magyarázkodni mélyen. Mert mit ért volna el? Lehet, hogy megtöri a lelkét, meghajlítja az akaratát, ráveszi őt valamire, mert éppen ott a pillanat hatására elfogadja, de nem önként és nem szabadon működne az ember. Isten nem alkalmaz kényszert. Vagy a tékozló fiú példázata. Nagy tanulság ez is. Jézus elmond egy példázatot. Nem kötelező otthon maradni. Nem kötelező a jó, az otthoni jó. Nem kötelező. Szabad elmenni, szabad tékozolni. De amikor az ember moslékos vájúnál van, akkor azt mondja, hogy ez nem jó. Jézus mondhatta volna ugye a példázat, hogy az atya előre elmondja, hogy figyelj ide, fiam, el fogsz menni, tönkre fogod tenni az életedet, ezt én nem akarom neked megengedni, tessék itthon maradni, mert ez az isteni út, ne hagyd el a te hitedet, meg stb. Rábeszélhette volna, de hol olvassunk Jézusnál ilyet? Nincs ez a vallásos rábeszélés. Elengedi, és majd rájön, hogy visszakívánkozhat. Szóval visszamegyek az én atyámhoz. Magával száll, és azt mondja, visszamegyek az én atyámhoz. És az atya szeretettel fogadja? Hát de még mekkorával? Annyira nagy szeretettel, hogy az otthon maradt fiú is megirigyeli. Ismeritek a Füle Lajos versét? Talán elmondtam már közöttetek. Egy nagyon rövid kis, talán 5 soros rövid versecske, aminek az a cím, hogy az atya kettőért terhelte a gond, mivel 2 tékozló fia volt. Az egyik távol tékozolt, a másik meg közel tékozolt. Ám de szeretete nem pihent. Az egyiknek elébe ment, a másiknak utána ment. Tehát a szeretet nagyon szépen van megfogalmazva ez a rövid vers, mert az otthon maradt fiú is tékozolt, de úgy, hogy látszólag nem. Nem vállalta föl, hogy ez a te fiad, meg én itthon voltam, és szolgáltam neked, és nem. Látszott, hogy lelke nincs otthon. Csak fizikailag, de ő volt látszólag a hűséges vallású. A másik meg egy gonosz, aki ott hagyja az atyai házat. Igen, de ő magához száll és visszajön. Nincs a példázatnak igazi vége, úgy befejezetlen, de megyek tovább. Még az ítéletre nézve is azt olvassuk Jelenések könyvében, hogy meddig nem ítélsz még? Te szent és igaz, meddig nem ítélsz még? Milyen az, amikor az Isten ítélet kívánatos? Nem félünk tőle, hanem kívánatos, mert az tiszta, szeretetteljesen és igazságosan fog ítélni. Mert az emberek szabadságát tiszteletben hagyta, senkivel kapcsolatban nem alkalmaz kényszert, de erre mondja azt a Philadelphiai levélnél, hogy mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, az a megpróbáltatás ideje arról fog szólni, hogy mindenki eldönti, hogy a mennyei alkotmány szerint akar élni, vagy a földi szerint. Ennyi lesz a próbánk. Mennyei szerint 2 ember lesz, üldöző meg üldözött. Nem lesz más. Nagyon leegyszerűsítem, de igaz. De igaz, 2 ember lesz. Az, aki felkészült az örök életre, meg aki boldogtalan lenne, ha oda kerülne. Tehát azok a gondolatok, amik arról szólnak, hogy zörgetik az ajtót, mint ugye a tízszűz példázatában, hogy Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk. Ezek az emberek Krisztus után vágytak, vagy csak egy hosszabbított életre. Egyszerűen nem akarnak meghalni, és tudják, hogy vallásosnak kell lenni, hogy ne halljunk meg végleg. Krisztus nagyon nem kell nekik, se a Szentlélek nem kell nekik. Az emberek maguk választott a vallásosságból fognak állni a történelem végén. Ezért mondja Jézus, hogy sok hatalmas dolgot cselekedtetek az én nevemben. Nem ismerjük titeket. Nagyon nagy lesz a vallásosság a Krisztus nélküli. Vigyázzunk, hogy mi a mennyelvét tanuljuk meg. És ugye Pál egy nagyon fontos gondolatot mond ezzel kapcsolatban. Ezt jegyezzük meg zárásképpen. Galata 5.13. Figyeljétek meg, hogy mennyire visszaigazolja mindazt, amit eddig is beszélgettünk és gondolkoztunk. Galata 5.13. De tudom kívülről is, atyám fiai. Bocsánat, ez máshol. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai. Mert ti szabadságra hivattatok. Szabadságra hivattunk? Mennyei alkotmányos elv a szabadság? Mi szabadságra hivattunk, atyám fiai. Csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, mert a bűnvilágában a szabadság ürügy annak, hogy hagyd csináljak azt, amit akarok önző módon. Na itt a gond, mert az egyik alkotmányos elv a szabadság kell, de azt mondja, én magam majd kitalálom, nem kell nekem a szeretet meg az igazság. Majd ahogy én akarom, az önzéssel fertőzött természetem, na itt a küzdelmük, ezen a ponton. Sátánnak is itt volt, hogy neki kell a szabadság, de nem kell az isteni szeretet és igazság. Nem tudta értékelni. És azt mondja, hogy csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Hát itt van minden, nem? Itt van a visszaélés, itt van a két alkotmányos egy elv, szabadság, szeretet. Még Petőfi Sándor is ezt mondja, hogy a kettő kell nekem. Tehát ő is érzékeli, hogy ebben van valami az élet boldogságából. Na de olyan mennyire vágyakoznánk, ahol a szabadság és az igazságos szeretet nincsen meg. Hát minek olyan mennyi? Nincs is értelme. De az Isten jelleme pedig ilyen. Gondolkodjunk erről sokat, és még egy nagyon-nagyon rövid idézet, amit nagyon ide kívánkozik. A Korszakok nyomában 482. oldala. Ezt rendkívül sokszor olvastam már, engedjétek meg, hogy mégis újra megtegyem. Isten nem alkalmaz kényszert. Mindenkinek szabad akaratot és döntési lehetőséget adott. Isten nem talál örömet a szolgai engedelmességben, és itt gondolkoztam el, hogy hány embernek a hitvilága, vallásossága szolgai engedelmesség. Azt mondja, az Isten nem talál örömet a szolgai engedelmességben. Van egy testvérünk, aki utána nézett az angolban ennek az eredeti szövegben, és majd mindjárt mondom a javítást, hogy azt mondja, hogy az angol még finomabban fogalmaz, rögtön mondom, hogy miért. Azt akarja, olvasom, azt akarja, már Isten azt akarja, hogy teremtményei azért szeressék, mert méltó rá. Mert méltó rá. Most ezt a szót megnézte, hogy az Isten azt akarja. Ugye ebben benne van az, hogy azt akarom. Nem ez van benne. Az a szándéka, az az óhaja, az a vágya. Az angol szöveg ezt adja jobban vissza. Nem az az akarat, a magyar akarat szó. Tehát itt a nyelvünknek itt van a nehézsége, hogy nem tudjuk nagyon pontosan visszaadni, torzítjuk pont az Isten jellemének az igazi szépségét a szóval. Azt akarja. Hát akaratos az Isten. Nem. Szándéka, óhaja, az a vágya, hogy kiváltsa belőlünk az ő jellemével a csodálatot. Különben nincs érték. És azt mondja, azt szeretné, hogy, mert ő méltó rá. Ugye ott van Jelenések könyvében, hogy méltó a megöletett bárány, hogy mit vegyen. És azt mondja, hogy azt szeretné, az a vágya, hogy azért engedelmeskedjenek, mert tudják, hogy ő bölcs, igazságos és jó akaratú Isten. Azok, akiknek helyes fogalmuk van. Figyeljetek, honnan indultunk egy idézetből. Ha helyes fogalmunk van, azok tudják megdicsőíteni Istent, akiknek helyes fogalmuk van. Belső kép, fogalomalkotás. Most ezzel zárom. Azok, akiknek helyes fogalmuk van ezekről a tulajdonságokról, szeretni fogják Istent. Mivel a jellemvonásai iránti csodálat vonza őket. Na ezt hiányolom magamból, hogy nem tudok emberekből az isteni jellemvonás csodálatával vágyakozást kiváltani. Prédikálni tudok csak. De ti hogy vagytok? Tudunk mi Isten iránti csodálatot a megnyilatkozásaink alapján kiváltani az emberekből? Van ezen a területen küzdelmünk? Ez csak egyedül Krisztust is leördögözték, ha úgy tetszik. Ne csodálkozzon, Jézus is mondta, hogy ne csodálkozzunk, hogy gyűlöl minket a világ. Tehát nem mindenki fog majd azt mondani, hogy de szép a te jellemed. Tehát nem erre vágyunk mi. De azért úgy gondolkodjunk azon, hogy hányszor a megnyilatkozásainkkal pusztítjuk a szeretetet, az igazságot és a szabadságot. Legyen érzékeny a lelkünk ezekre, és tanuljuk meg szeretni az igazságot és a mennyelvét. Amen.